Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Úgy látom, nagyon közeledik a karácsony. Létszámunk eléggé családias lett. Én bíztatnám a hátul ülőket, hogy jöjjenek közelebb. Azt szólom, hogy a tekintetem most nagyon félelmetes, mintha nem olyan. A feleségem mondja, hogy nem olyan. Ő nem fél tőlem. De csak ilyen plakokat a kedves, szépséges bőrgyógyász hölgy lefagyasztott, szerintem irigységből, azt akarta, hogy csak ő legyen szép. Most egy darabig ez ilyen lesz. De tavasszal, ha lesz sorozatunk, addigra visszaszépülök. Na lehet, hogy azért nem vagyunk túl sokan, mert tudtuk a címét, és hát csak azok jöttek el, akik tényleg azt hiszik, hogy reménytelen a házasságuk, lehet, hogy nem is élnek házasságban, és hát remélhető, hogy én azt fogom mondani, hogy nem is olyan reménytelen. Hát ebben van valami, de azért nem árt, ha végighallgatjuk. Lesz versmondó is. Ezúttal az én személyemben, hanem egy fuvola művészt fogunk meghallgatni most, Bach fuvola partitának az első tételét, a művész neve Pálhegyi Máté, közöm van hozzá.
Thank you.
Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ez igazi ráhangolódás volt. A témánk a házassági krízisekről szól, és az a két vers illusztráció is két különböző, de talán gyakori házasságot mutat be. Az első Sárközi György verse. Sárközi György nevét sajnos kevesen ismerik, inkább az irodalmárok. Onnan ismerik, hogy a 30-as években, múlt században Petrarka szonettjeit ő fordította le magyarra gyönyörűen. A sorsa Radnóti Miklóséhoz hasonló, zsidó származása miatt koncentrációs táborban halt meg. A vers novemberi vagy decemberi estét vagy éjszakát érzékeltet, abban az időben még nagyon sok háztartásban széntüzelésű kályhák égtek, ugye milyen régen volt? Pedig nem is volt annyira rég. Hűvösödnek az éjszakák, szél zörgeti az ablakot, ropogtatja a kályha már a fekete szénabrakot. Enyhe meleg jó illata száll a szobában, és kezem, mint barna héj fehér cipón, úgy nyugszik lankat kezeden. Könyved régen a földre hult, hogy mosolyogsz, nem is tudod. Mélyen rezeg pillád, szemed kancsítva félig lehunyod, fekszel, de lassan távolodsz. Velem vagy még, de legbelül már nyiladoznak álmaid, rejtettem és idegenül. Hova zuhansz, vagy hova szállsz? Nem ismerlek, nem tudhatom. Zegzúgos utcákon rohansz egyénben, rémülten vakon, vagy sebben lobbal csomagolsz, elfut előled a vonat, vagy mangófán ülsz szárnyasan, csipogva fülled dalokat. Két világ közt ing életed, csak egyik világunk közös. Míg apró cseprő gondjaid éled, s panaszolod, ködös fény villan néha arcodon, egy másik létnek fényjele, mint délutáni égen a hold korai kísértete. Menj hát, aludj! A megszokás holnapra újból visszaránt, kedvesek vagy kegyetlenek leszünk megint egymás iránt. Mi elvált bennünk kétfelé, jól-rosszul ismét egybefor, mint bútorokra visszaszáll törölhetetlenül a por. Nem tudom ki, hogy van vele, én úgy érzem, hogy nagyon jellemző ez sok-sok házasságra. Szeretik ők egymást. Sárközi György szereti a feleségét. Nagyon kedvesen ír róla, ugyanakkor beszámol róla, hogy mégis két világ. És megdöbbentő az utolsó kép, hogy a bútorokra visszaszáll törölhetetlenül a por, hát a por lepi be a házasságunkat, vagy kedvesek és kegyetlenek leszünk megint egymás iránt. Hát mind a kettő jön. Jelen szokott lenni az életünkben. A másik vers, Pilinszky János verse, egészen más. Itt viharos kapcsolatról van szó. Itt is szeretik egymást, de kegyetlenül gyötrik egymást. Trapéz és korlát, az a címe. Cirkuszi mutatvány jut eszünkben, amikor a légtornászok veszélyes helyzetben, hol megérintik egymást, hol ellökik egymást. Hát erről szól a vers. Sötéten hátat fordítasz. Kisikló homlokodra a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja. Nyakat köré ezüst pihék szelít pilléi gyűlnek. Bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz, sebezhetetlen állat. Elszűkül arcod, hátra buksz, vadul zuhanni kezdesz, az éjszaka trapézain röpülsz tovább, emelkedsz a rebbenő vadó való fölé. Kegyetlen, néma torna, még csak nem is kiálthatok, követlek szívdobogva, merészen ellököm magam, megkaplak és ledoblak, elterülünk hálóiban a rengő csillagoknak. Most kényszerítlek, válaszolj! Mióta tart-e hajsza? Megalvadt szememben az éj. Ki kezdte és akarta? Mi lesz velem, s mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek. Ülünk az ég korlátain, mint elítélt fegyencek. Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy ebből a versből is kiderül, hogy szeretik egymást. Tehát a kapcsolatuk ott rezeg, vagy ott inog. A kötélen, mélység lent, és jön a másik, és távolodik rögtön. Megmenthetjük-e menthetetlen házasságunkat, mert olykor úgy tűnik, hogy nem lehet menteni. Ugyanakkor hadd álljon itt már az elején Jézusnak egy mondata, ami lehetetlen az embereknek, az lehetséges az Istennek. A mentő övet ő dobja. Kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e elkapni. Na most néhány táblán, amit ki fogok vetíteni, ezt a kérdést fogjuk olvasni, hogy miért látod menthetetlennek a házasságodat. Hát ez a hölgy éppen azt mondja, hogy azért, mert a párom nem akar megváltozni. Hát olyan, mint egy rusnya béka. Én azt szeretném, hogy, hát hogy is szól a Grimm mese? Szeretném, ha királyfivá változna. Hát legyél királyfi. Na de egy dolgot elfelejt megtenni. Az a béka a mesében mitől lett királyfi? Mitől? Mitől? Megcsókolta. Hát hogy lehet egy ilyen rusnya békát megcsókolni? Pedig lehet, hogy az hiányzik neki. Lehet, hogy attól gyógyul, lehet, hogy attól változik meg. Na jó, hagyjuk ezt abba, de azért gondolkozzunk el rajta egy kicsit. Miért látod menthetetlennek a házasságodat? Mert itt is éppen egy hölgyet látunk, nagyon kétségbe van esve, már ahhoz is alig van ereje, hogy a könnyeit letörője a szeméből, azért, mert a párom érzéketlen a problémáim iránt. Kedves asszonyom, megmondta a párjának? Dehogy mondta. Tudja ő azt? Hát, ha nem tudja. De érzéketlen, észre se veszi, hogy én mennyit szenvedek. És a párja, ő pedig azt mondja, hogy azért reménytelen, mert a párom nem támogat a hivatásomban. Ez óriási mélység nagyon sok férfi számára. Nagyon jó lenne tudnunk azt, hogy a férfiak többsége nem csak a családban él, ott is. Férfiak, akik szeretik a feleségüket, szeretik a gyerekeiket, azért vágynak abba, hogy arra, hogy a családon kívül is alkossanak, kibontakozzanak. A Biblia azt írja, hogy az asszony segítő társ, én azt gondolom, hogy a legtöbbet azzal segít, hogyha fölnéz a párjára, ha biztatja, ha nem csak a maga hasznára igyekszik fordítani például a párjának a képességeit, hanem támogatja abban. Igaza van? Azt hiszem, mind a kettőnek igaza van. Igen, észre kellene vennünk nekünk férfiaknak, hogy szüksége van a feleségnek arra, hogy az ember időt szálljon rá, hogy tudjunk beszélgetni, ha kell hosszasan. Lehet, hogy már 55-ször elmondtad, azért 56-szor is meghallgatjuk, fontos neki. És abban benne lesznek a problémái. Kitalálni valóban nem könnyű azt, amit nem önt szavakba, de azért idő kell, egymásra szánt idő. Gondoskodik feleségéről a férj, írja Pál apostol az Efézus 5-ben, az asszonynak pedig az, hogy tiszteli a férjét. Ezek nélkül nehezen fog működni a házasság. Miért látod menthetetlennek a házasságodat? Mert a férjemnek soha nincs rám ideje. Most is rohanni kell, még teljesen fölöltözni is elfelejtett, de már nézi az óráját. Már oda kell érni. Már nem ér rá. Pedig nekem is szükségem lenne arra, hogy üljünk le. De a férj azt mondja, hogy mert nem akar változtatni a rossz szokásain. Hát ő éppen dohányzik, vannak ennél is rosszabb szokások. Sokkal szelidebb csámcsok veszik. Ez kellemetlen? Társaságban, hát hogy néz az ki, vagy hogy hallatszik. Megbököm, akkor pedig hangosan mondja, mit akarsz. Ugye vannak ilyen kellemetlen helyzetek. Néha gyerekekkel történik ez meg, és néha felnőtt is úgy viselkedik. Most mégis egy gyerek sztori jut eszembe, ez megtörtént. Első gyerekeimről volt szó, utazunk a villamoson, ölembe ül második gyerekem, aranyos kisfiú, mellettünk áll a lányom. Ő már akkor 8 éves, 6 éves, 6, bocsánat, köszönöm a sugást. Szembe ül egy bácsi. A lányom hozzám hajol, súgva mondja, annak a bácsinak a szeme csipás. Erre fiam az ölembe, annak csipás. Kellemetlen helyzet, na de gyerekek. És a felnőttek, hát néha felnőttek is gyerekként viselkednek. Miért látod reménytelennek a házasságodat? Menthetetlennek? Mert minden teher rám szakad. Azért igazságtalan ezt mondani, hát azért visz valamit ez a férfi, nem? Azért a két legfontosabb üveget ő viszi. Na de hát ez valóban nem jó, és a megoldás nem az, hogy reménytelenségbe süppedünk, hanem inkább megbeszéljük. Azért reménytelen, mondja valaki más, mert sumákol és hazudozik, és az ember nem tud kiigazodni rajta. Igen, valóban nagyon rossz. És emlékezzünk erre az ábrára, talán ennek a sorozatnak a legelső estéjén vetítettem ezt, amikor is a házasságunk szakító próbáiról volt szó, és most azt mondja, hogy hát a miénk már elszakadt, és itt most csak szeretném fölidézni azokat a jelenségeket, amikről akkor kicsit részletesebben szóltam. Reménytelen a házasságunk, mert a párom felelőtlen, mert hallgatag, alig lehet szavát venni, mert uralkodó természetű, mert nem támogat engem, mert munkamániás, mert hűtlen, mert bántalmazó, mert hazudós, mert szidalmazó, mert alkoholista, mert erőszakos a szexben, mert nem segít, mert drogfüggő, nem akar megváltozni, nincs rám ideje, érzéketlen. És hát a mi kötelünk, az már elszakadt. Én azt hiszem, hogy a felsorolást esetleg tudnánk még folytatni, nincs értelme, azt tudhatjuk, sőt, már esküvő előtt tudhattuk volna egymásról, hogy a másik sem tökéletes. Mert inkább úgy szoktunk lenni, hogy hát minden ember gyarló, lehet, hogy még én is, de hogy a párom nem tökéletes, az felháborító. Pedig ő sem az. Ahogy fogalmazni szoktam, ő is az édenkerten kívül született. Ebbe a mai való világba született. Ettől az Istentől elszakadt világba született. Mi következhet ezután? Megoldás keresés. Jó esetben. Hát itt nem vált be a szín most sem. Az van odaírva, hogy megoldás keresés. Igen, hát erre szükség van. Jézus a halottakat is fel tudja támasztani. Első tanács az, hogy nézz a tükörbe. Tehát az önvizsgálat Isten szín előtt, amiből következik a bűnbánat és a megbocsátás. A megbocsátás a másiknak, adott esetben megbocsátás saját magamnak is. Ez furcsa. Pedig ha tudomásul vettem azt, hogy Isten nekem megbocsátott, hogy jövök ahhoz, hogy én ne bocsássak meg magam? Isten kegyelmét fogadom el. Tudom, hogy nem érdemlem meg, de vele együtt tudok tovább lépni. És ő a páromat is néha hihetetlennek tűnik, ugyanúgy szereti, mint engem. És a helye az imádságnak van. A második lépés, függetlenedés, A pártunkra álló barátaink és rokonaink befolyása alól. Miért? Mert ők szükségszerűen az én pártomra állnak. És nem a megbékélés felé irányítanak, hanem együttérzően azt fogják mondani, valóban nagyon nehéz neked. És különösen hajlamosak erre az anyukák. Minden tiszteletem az anyukáké. Ők mindig nagyon megértőek felnőtt fiacskájuk iránt, és élesen látják a menyük hibáit. Gyakori mondat, édes fiam, én nem szólok bele, de látom, amit látok. Hát ez nem fogja elősegíteni a házastársi kapcsolatot. Bocsánat, itt megfeledkeztem a képről. Itt van egy jeles rokonság. Nagyon jó velük együtt lenni, születésnapot ünnepelni, de ha házassági problémád van, nagyon sok esetben, tisztelet a kivételnek, ne rájuk hallgass. Hanem olyan valakire, aki valóban tárgyalagos tud lenni. Ez most nem reklám, hozzám sokan jönnek beszélgetni, azért nem reklám, mert szeretném leépíteni ezeket, úgyhogy én kérek mindenkit, próbáljatok lehetőségeket keresni, én már úgyis egy túl öreg vagyok ehhez. De alapelve szerintem minden jó házassággondozónak az, hogy nem arra törekszik, hogy eldöntse, hogy melyik félnek van igaza, hanem arra, hogy megértse mind a kettőt, és hogy mind a ketten megértsék a másikat. Hát egy másik pozícióban van. Onnan másképpen látszanak a problémák, mint onnan, ahol én vagyok. Tessék szíves oda menni, ahol a másik van. Ha kell leülni a padlóra, ahogy Szabó Lőrinc, mint apa, leült Lóci mellé a padlóra, és onnan látta, hogy más a világ. Hogy onnan nézve minden csupa láb. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a feje Krisztus. Ő tárgyilagos. Bepanaszolhatom neki a házastársamat? Nyugodtan. De fontos, hogy légy csöndbe. És hallgass meg azt is, amit utána mondani fog. És megtörténik elég gyakran, hogy nem a házastársadról kezd beszélni, hanem rólad. És akkor talán észre fogod venni, hogy neked is van problémád. A harmadik lépés az, hogy ne győzni akarj, ne akarj felül kerekedni, ne arra törekedj, hogy lássa be a másik, hogy neked van igazad, és ha nem látja be, és hangosabban mondod, akkor még kevésbé fogja belátni. Ne arra törekedj, hanem arra, hogy megértsd őt. Mert itt megint az empátiához jutottunk, hiszen ő is az Édenkerten kívül született. Ő is rászorul Isten kegyelmére, de nem csak arra, a te megértésedre is. És hát a kulcs szó valóban az empátia. Ennek a görög szónak az első jelentése az, hogy beleérzés. De nem érzelmi ügy ez. Intellektuális teljesítmény is adott esetben. Azt jelenti, hogy belehelyezkedem másik helyzetébe, és onnan nézem a problémát, gyerek meg gyerekké leszek, mint Szabó Lőrinc Lócinak, férfinak férfivá leszek, a nehéz teljesítmény, de nem biológiailag. Még nehezebb nőnek nővé válni, azaz a helyzetébe illeszkedve nézni a problémát. Nagy kísértés, hogy elmondjam az Aladdin csodalámpa történetét, de azt hiszem mindenki hallotta már, úgyhogy visszatartom magam. A végső lépés újra kezdeni hármasban. Hány éves házasság után lehet újra kezdeni? Újra lehet kezdeni már 5 éves házasság után is, 10 után is, és 15 után, akkor is 20. Mi körülbelül 20 éves házasok voltunk, amikor újra kezdtük. Aztán a mi házasságunkban eltelt néhány évtized az után is. Hát a múlt évben voltunk 50 éves házasok, ebből ki lehet számítani, hogy most hány éves házasok vagyunk. És olykor most is eljutunk oda, hogy segítünk egymásnak abban, hogy megértsen a másik. Ennél nem tűnik olyan egyszerűnek. De hadd tegyem hozzá, megéri. Megismerni a Biblia szövege szerint annyit jelent, mint életközösséget vállalni. Életközösséget vállalni azt jelenti, hogy szeretni. Na kezdhetjük visszafelé. A szeretet nem érzelmi ügy elsősorban. A meleg érzések velejárók. Valakit szeretni azt jelenti, hogy vállalom őt. Elfogadom őt mindenestől. A rigójáival együtt, a furcsa szokásaival együtt, azzal együtt, hogy néha más az ízlése. Minden normális ember azt gondolja, hogy függönyt kellene venni, ő meg azt gondolja, hogy szőnyeget. Ez egy hajánál fogva kirángatott példa volt, nem konkrét a mi életünkben. De néha ilyen szintű problémáink vannak. Életközösségben élni, meg kell szokni azt, hogy nem teljesen úgy van berendezve a lakás, ahogy én tenném. Egyébként, ha én tenném, lehet, hogy sehogy nem lenne. Úgyhogy jó, hogy valakinek vannak ott ötletei. Tehát vállalom az életközösséget, és ez jelenti azt is, hogy megismerni. Honnan veszem ezt, hogy a megismerésnek ez az eredeti jelentése? Megint csak a Bibliából, hiszen a főpap imában azt mondja Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egy örök és igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Vagy Pál apostol azt írja, hogy a Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért mindent hajlandó vagyok odaadni, kárnak és szemétnek ítélni, megismerni, közösségben lenni vele, életközösségben lenni vele. Bocsánat, eszembe jut Walter Nietzsche megfogalmazása, azt mondja, a szerelem azt jelenti, hogy együtt járunk, noha még alig ismerjük egymást. Szeretni annyit jelent, hogy együtt maradunk. noha már nagyon jól ismerjük egymást. És én azt hiszem, hogy ahogy előre haladunk a másik megismerésében, egyre több olyan dolog jön elő, ami kellemes meglepetés. Vagy nem? Nem csak az. Hát előjön olyan is, ami váratlanul ér, de hát ez is őhozzá tartozik. Na hát mind ebből tudom, hogy szeret engem a feleségem, többek között. Nem csak ebből meg is szokta mondani, különösen ha kérdezem. Isten, ez pedig én vagyok, azt hiszem szép, ne? És a párom, ugyanolyan szép. Én odafigyelek Isten üzenetére, és meg is szólítom őt, tehát van egy kölcsönös kapcsolat köztünk. De hál' Istennek a társam is odafigyel rá, és ő is szokott imádkozni, beszélni az Úrral, és így egymással is könnyebb lesz a kapcsolatunk. És gondolatban folytassuk, ha közelebb kerülünk Istenhez, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk. Ilyen a háromszög természete, nem? Úgyhogy ez a jól működő keresztény házasságnak a titka. Közelebb Istenhez, és ezáltal közelebb egymáshoz. Van-e valakinek direkt kérdése, amit most föl mer tenni? Kinek van olyan ismerőse, aki bajban van a házasságában? Látom, nincsen. De azért jó, hogy eltetszettek jönni. Van egy doboz hátul, mert egy jó nagy doboz most, úgyhogy sok kérdés belefér. Egyetlen egy alkalom lesz már csak arra, hogy én válaszoljak kérdésekre ebben az esztendőben, mert a következő hétfőn befejezzük ezt a sorozatot, a megbocsátás és a parancsba kapott szeretet lesz a címe, ugyanakkor lesz csodálatos ének. Az a kislány, aki ide jön, azt hiszem csak azért nem indult a röplőpáván, mert még csak 14 éves. De körülbelül azon a szinten énekel, amilyen szinten de jutott egy másik aranyos, de idősebb lány a középdöntőbe. Tónai Leának hívják, volt már egyszer itt, érdemes meghallgatni. És azon kívül avatott versmondó fog verset mondani, nem bot csinálta ma, az történt. De a versek jók voltak. Tessék! Ez jó kérdés, csak akkor szegényekre rázódítom az embereket. Mondjuk, aki türelmes lelki gondozó, az a Vere Sándor. El lehet őt érni, most nincs nálam a, hogy hívják, a naptáram, ahol a telefonszáma, megvan pszichológus, és nagyon türelmes lelki gondozó. Ha pszichiátriai probléma van, akkor mondjuk depresszió, vagy ilyesmi, akkor a Bajcsi Miklóst szoktam ajánlani. Hát leginkább őket, adott esetben Fűtő Robit, de ő Diatorbágyon lakik. Szóval többnyire oda kell kimenni. De jó lelki gondozó. Igen?
Pontosan, hogy a lelki gondozó vagy pszichológus keresztény.
Akiket mondtam, azok keresztények.
Hogyha ezeken kívül mást választ az ember, akkor fontos-e ez a szempont?
Ja, hogy fontos-e? Hát szerintem nagy előny, hogy mondjuk egy keresztény pszichiáter nem fogja téves eszmének nyilvánítani a hitet. Ami mondjuk egy klasszikus pszichoanalitikussal előfordulhat. Akkor köszönöm a figyelmet, a részvételt, és hát tessék hívni másokat is. Még elférünk ebben a teremben, és hát tavasszal, ha Isten is akarja, és élek, akkor egy sorozat lesz még tavasszal. Isten velünk, viszontlátásra!
Hagyjam itt, majd leveszed, jó?